frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő, Domán Vivien. Vasárnap tartották a bodrogzugi Vis település templomának búcsú ünnepét. Pump Track Fest volt az elmúlt hétvégén Gyöngyösön. Gyöngyös díszpolgára lett Miller Lajos, a Nemzetművészek Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Vasárnap tartották a bodrogzugi Vis település templomának búcsú ünnepét. Az ünnepi szentmisén megteltek a templom padjai. A településre elzarándokoltak a környező falvak hívei is. Novák Lajos sárospataki káplán jó kezdeményezésnek tartja, hogy a sárospatakról ellátott filiákat egy nagy közösségnek tekintsék, és vegyenek részt egymás ünnepein. Koleszár Krisztián tudósítónk riportját hallják.
2024. augusztus 1-től a sárospataki római katolikus plébániához tartozik a kenézlő plébánia és a hozzátartozó zalkodi plébánia, svisfília. És most ünnepeltük Visfíliának a búcsú ünnepét Szent Háromság vasárnapján. Nagy öröm volt számunkra, hiszen 4 első áldozó gyermek is találkozhatott az oltári szentségben jelenlévő Jézus Krisztussal. És ennek az ünnepnek a része volt az is, hogy a környék településein nem tartottunk azon a napon szentmisét, hanem arra igyekeztünk meghívni az ott élő keresztényeket, hogy csatlakozzanak ez a búcsú ünnephez. És Istennek hála, voltak olyan zarándokok, akik átjöttek, és együtt ünnepelhettük egyrészt a Szent Háromságos Egyistent, a templom búcsúját, illetve az első áldozó gyermekekkel, illetve az ő családjaikkal együtt örülhettünk. A Szent Három napban, húsvét előtt, illetve a nagy héten gondolkodtunk azon, hogy hogyan tudjuk jól megoldani, hogy mindegyik keresztény hívő részt tudjon venni szertartáson, illetve a húsvét vigília ünnepén, azonban mivel kevés a létszám, vagy kevés számban, kis létszámban vannak jelen szentmisén ezeken a településeken, aránylag kis településeken a hívek, akkor merült föl elsőnek ötletként, hogy megoldva a híveknek az átjutását egy-egy településre, közösen ünnepelnénk meg együtt a bodrogzug híveivel, a bodrogzugi település híveivel a nagy csütörtököt, a nagy pénteket, illetve a nagy szombatot. És akkor olyan jó lelkiélmény volt, illetve létszámban is azt tudtuk mondani, hogy egy közös nagy ünneplésnek lehettünk a tanúi, hogy a búcsú ünnepet is így szerettük volna megünnepelni, és így jött az ötlet, hogy akkor a egymás búcsújára átzarándokolunk, át fogunk zarándokolni a következő búcsú ünnepeken is. És így mondhatjuk, hogy hál' Istennek a templomunk megtelt, és együtt tudtak ünnepelni a kenézlőiek, az alkodiak és a visiek együtt Szent Háromság vasárnapján.
Hallgatva ezt a beszámolót, nekem az fogalmazott meg a fejembe, hogy a mostani szent évnek a mottója is, hogy a remény zarándokai, hogy ráillik erre az ünneplésre, hiszen a zarándoklat az ilyen szempontból megvan, illetve hát maga a remény, hogy ezek a egyházközségek így tovább tudnak élni.
Jó megtapasztalni, amivel Ferenc pápa meghirdette a remény szent évét, hogy a remény nem csal meg. Vannak, akiknek talán mondhatjuk, hogy távoli a zarándok útra való kelés, azonban jó látni, hogy vannak, akik örülnek, hogy együtt más településen élő keresztényekkel van valaki, aki összeköt minket, és ez az Isten. És ezért van értelme útra kelni, és együtt ünnepelni az remény zarándokaiként valójában.
Gyöngyös díszpolgára lett Miller Lajos, a Nemzetművészek Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes, aki a város kulturális életének nem csak részese, de formálója is. A részletekről a kitüntetettet hallják.
Az igazság az, hogy amikor megtudtam, hogy a testület, az önkormányzat testülete egyhangulag megszavazta az én díjamat, hát az nem is tudom, olyan boldogságot számomra, mert vallom azt, hogy a zene mindenkié és pártatlan. és így bebizonyosodott az, hogy ők is így gondolták. Hogy mondjam, az embernek ez egy szenvedélyévé válik, hogy valamit adjon. Azután, miután ugye a pályámat befejeztem, és hát soha nem voltam az a típus, aki beül a sarokba, aztán utána szemléli a világ eseményeit, és vagy bosszankodik, vagy örül valaminek. Szóval én nekem akkor már jó pár évvel ezelőtt, már lassan 20 éve az, hogy itt vagyunk a környezetben. Nem Gyöngyösön, mert mi Markazon lakunk, de hát félig meddig már talán még jobban is a gyöngyösinek érzem magamat. Úgy érzem, hogy be is fogadtak, mert ez a díj is talán azt jelzi, hogy jó az, amit csinálok, és én a szenvedéllyel csinálom. És vallom azóta, mióta itt vagyok ebben a járásban, megyében, hogy a zene mindenki, ahogy ezt Kodály Zoltán már annak idején megmondta, ez egy pártatlan műfaj, csinálni kell, örömet okoz mindenkinek, előadónak, hallgatónak, és hát erre mindig találok embereket, akik nagyon-nagyon boldogan és szívesen jönnek ide fellépni. Hát a pálya az magában bonza az, hogy az ember egy szenvedélyet tudja csak csinálni. Ez egy szenvedélye válik az embernek, ennélkül nem lehet élni, így a zenét kapcsolatosan is, hát azóta is szinte nap mint nap azért az ember zenét hallgat, és tudom ajánlani mindenkinek, talán inkább jobb lenne, mint vitatkoznunk és politizálnunk, hogyha zenét hallgatnának az emberek. Egy más lelkület az, amit megfigyeltem, ami egy zenét szerető embernek a lelkében megfordul, és ez érzelmeit gazdagítja. Talán így fejezem ki magam ebben a kapcsolatosan.
Pump Track Fest volt az elmúlt hétvégén Gyöngyösön, ahová az extrém sportok kedvelőit várták a szervezők a béketéren. Volt gördeszka, roller, BMX és görkorcsolya bemutató is. Profi sportolókkal és sok más programmal is készültek az esemény rendezői. A részletekről Kovács Gerda főszervezőt hallják.
A Máta Lokáz mottója, hogy ide születtünk, és az extrém sportok, Mátra és környéke extrém sportjainak tehetséggondozása, fejlesztése, és 2 évvel ezelőtt a pumpapálya, amikor megvalósult végre, a Máta Lokáz főriderei használják ezt a pályát elég gyakran, és csak így elkezdtünk beszélgetni róla így tél végén, hogy valamit csináljunk Gyöngyösön, mozgolódjunk, szervezzünk valamit ott a pumpapálya, nagyon sokan járnak ki. Én is voltam kint, láttam azt, hogy kint vannak a rolleres kisgyerekek, de nem egy időpontban, nem találnak egymásra, ugyanúgy görkocsolyába is hiány van, ott is kint van egy-két ember, és sohasem együtt, és elterveztük, hogy akkor csináljunk valamit, hozzuk össze a különböző sportágak sportolóit, és kitaláltuk, hogy lesz most így, még mielőtt az iskolának vége, az utolsó hétvégén egy pumpapálya fesztivál. El kell képzelni egy görkorcsolyát, ami hosszabb a kerekek miatt, mint a hagyományos görkorcsolya, és egy sibakancsot, ennek az ötvözete, és lehet imitálni a síelést aszfalton. Ez áll a téli havon síeléshez a legközelebb, leszámítva, amikor a 4 évszakos műanyagpályán csúszunk. Ott ki lehet próbálni a szkíródot, és a szörfszkéttel a pumpapályán tökéletesen lehet utánozni. A másik fontos dolog, amit miután elkezdtünk agyani, hogy hozzuk össze a közösséget, az volt, hogy ugye én a 90-es években BMX-eztem, gördeszkáztam, akkor így akkor is már voltak világbajnokai, főként a Pece testvérek személyében. Itt voltak, akkor tudtunk róluk. Mai napig vannak, itt élnek és járnak köztünk bajnokok. Van világbajnok BMX bajnokunk, Nagy Dávid személyében, aki itt van Gyöngyösön, és elmegyünk mellettük nap mint nap, de szeretném, hogy a gyöngyösiek meg tudják ezt. Ez óriási kár, hogy nem tudják az emberek, és nagyon reméljük, hogy megismerik a nevüket, és igenis gyöngyösiek is büszkék lesznek rá, 5 éves, akár 13, akire fel lehet nézni, és akire azt mondhatják, hogy igenis nem csak azért érdemes csinálni, mert hogy nekem jó, és hogy fun, és szabadidős tevékenység, hanem hogy ezzel lehet valamit kezdeni. Olyan eredményeket, ami fantasztikus szerintem.
Végül az időjárásról. Főként a középső ország részre és az északi középhegység tágabb térségére helyeződik a felhőzet és a záporok, zivatarok súlypontja. A sokáig egy helyben veszteglő cellákból jelentősebb mennyiség is eshet. Az északi a szelet több helyen élénk, az Alpok alja, a Bakony, a Balaton és a Zemplén térségében olykor erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. június 16-án. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak. Fekete Gábor és Koleszár Krisztián. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. A nyíregyházi Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár is pályázott a meghívás a könyvtárba, meghívás olvasásra, országos könyvtári kihívásra. Idén tavasszal is több településre látogatott el a Richter Egészségváros programja. Fontos információkat oszt meg a szakember a nyári diákmunkával kapcsolatban. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Nem mindegy, hogy milyen formában dolgoznak nyáron a diákok. Bejelentésükre, adózásukra, a diák szövetkezeteken keresztül vállalt munka kivételével ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalókra. A legfontosabb, hogy minden 25 év alatti diáknak jár az SZIA-mentesség. A részletekről dr. Paskuné Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
Nyáron rengeteg diák vállal munkát, ezért nem árt tisztában lenni az erre vonatkozó szabályokkal. A diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. A munkavállaláshoz adóazonosító jelre van szükség, ezért ha a diák még nem rendelkezik vele, vagy esetleg elvesztette az adókártyáját, akkor azt a NAV-nál tudja igényelni az erre a célra rendszeresített 25T34-es nyomtatványon. A nyomtatvány legegyszerűbben az online nyomtatványkitöltő alkalmazással az ONYÁN keresztül tölthető ki, és küldhető be a NAV-hoz elektronikusan, akár okos eszközről is. Számos foglalkoztatási forma közül választhatnak a diákok. A korábbi évek tapasztalatai alapján a legnépszerűbb az iskola szövetkezet. A 25 év alatti diákoknak semmilyen közterhet nem kell fizetniük, tehát sem személyi jövedelemadót, sem járulékot nem kell fizetni, ha iskola szövetkezet tagjaként végeznek munkát, és a bérük nem haladja meg a havi 656.785 forintot. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye, amely biztosítja az SZIA-mentességet. A kedvezmény érvényesítése havonta akár 98.518 forint adó megtakarítást is jelenthet. A kedvezmény érvényesítését a diáknak nem kell külön kérnie, azt a munkáltató a jogosultsági hónapokban automatikusan figyelembe veszi. Kivéve, hogyha a fiatal nyilatkozatban kéri a kedvezmény részleges vagy teljes mellőzését. A munkavégzésről szóló megállapodás előtt célszerű a leendő munkáltatót ellenőrizni a NAV honlapján a nav.gov.hu weboldalon. Az adatbázisok rovatban a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégeknél ugyanis kockázatos munkába állni.
Fél éven át tartott az országos könyvtári kihívás, amelyre a nyíregyházi Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár is pályázott. Meghívás a könyvtárba, meghívás olvasásra, ezzel a mottóval zajlott a program. Ennek köszönhetően 2024. decembere óta az intézmény több mint 5000-rel növelte a beiratkozott olvasók számát, a könyvtárosok több mint 109.000 kölcsönzést bonyolítottak, illetve a kihívás időszakában 646 rendezvényt valósítottak meg. A részletekről Tomaszowski Anitát, a nyíregyházi Móri Zsigmond megyei könyvtár igazgatóját hallják.
2024. novemberébe kellett pályázni, hogy az elkövetkezendő 6 hónapban megpróbáljuk emelni a alapkategóriában a mutatóinkat, tehát a beiratkozott olvasók száma, a 14 éven aluliaknak a számát, a kölcsönzött dokumentumok számát, valamint a programokon, könyvtári rendezvényeken résztvevők számát. nagy lelkesedéssel indultunk neki, és természetesen nagyon nagy motiváció volt a pályázat nyeremény összege, mert az első helyezett nagy 10 millió forintot nyer, a második 5, a harmadik pedig 3 millió forinttal lehet gazdagabb, és mi már fejben el is költöttük ezt az összeget, nagyon szeretnénk bevezetni az e-book kölcsönzést. Mivel változott a törvény, most már 25 év alatt teljesen ingyenes a beiratkozás, úgyis természetesen még 70 év fölött is, úgyhogy szélesedett a beiratkozottak köre, és akik beiratkoztak újonnan, meg a régi beiratkozóink, azok egyre több könyvet kölcsönöztek. Tehát a Facebookon, Instagramon, YouTube csatornánkon, TikTok csatornánkon, a moly.hu-n, tehát minden közösségi média felületen megszólítottuk a lakosságot, olvasóinkat, használóinkat, és ők jöttek. Összesen 21 díjat fognak kiosztani, ugye alapkategóriába is több könyvtár pályázhatott, tehát több kategória volt, a legkisebb települések is, tehát az 1000 fő alatti, 1000 fő feletti, 5000 fő alatti, 5000 fő feletti, a városi könyvtárak, a vármegyei hatókörű városi könyvtárak és a felső oktatási könyvtárak is pályázhattak, és volt 3 külön kategória, ebből mi 2 külön kategóriában indultunk. A legnépszerűbb, legkreatívabb olvasás népszerűsítő foglalkozás, itt a Kockaked Legó foglalkozással pályáztunk.
Idén tavasszal is több településre látogatott el a Richter Egészségváros programja. Május folyamán többek között Zemplén fővárosában, Sátoraljaújhelyen várták az érdeklődőket egészségügyi szűrésekkel, előadásokkal, a helyi egészségügyi intézménnyel karöltve. A program céljáról és fontosságáról Kozma Róbertet, a Richter Gedeon NRT belföldi értékesítési és marketing igazgatóját hallják.
A Richterben a társadalmi szerepvállalás az utóbbi évtizedekre egyre jelentősebb lett, és egyértelmű, hogy itt fókuszálunk magára a természettudományos oktatásra, és emellett az egészségügyre is, és már Richter Gedeontól kezdődően az egészségnevelés, az egészségben való szerepvállalás az fontos volt, és úgy gondoltuk, hogy ezt a hagyományt visszük tovább, és mikor elindítottuk, nem is számítottunk arra, hogy erre ekkora nagy igény van, hogy a szűrések, egészségnevelés az megjelenjen a hétköznapi életekben. Évente több 100 millió forint adunk át különféle alapítványokon, pályázatokon keresztül, egészségi intézményeknek, egyetemeknek, és ott eszközbeszerzésre, a működés fejlesztésére, a betegellátás fejlesztésére fordítódnak ezek az összegek. A páciensek szempontjából kevés az, hogyha ők kapnak egy információt, kapnak egy szűrési eredményt, utána tudni kell azt, hogy kihez fordulhatnak a továbbiakban, ezért minden egyes alkalommal helyben működő egészségügyi intézményekkel, szakrendelő kórházakkal oldjuk meg ezt. És az ott dolgozó orvosok azok, akik részt vesznek a nap folyamán a rendezvényen, így a páciensek közvetlenül azokhoz fordulhatnak, akik utána gondozzák őket. Egyértelműen szeretik az emberek, több ezeren fordulnak meg a nap folyamán a sátrainkban, és több tízezres aktivitásszám gyűlik össze a nap végére. Ezért van az, hogy az a 3,5 millió forintos adomány, amit ma is felajánlottunk, az többszörösére tud akár nőni, eddig a maximális összeg az nagyjából 20 millió forint környékén volt, úgyhogy tényleg sokszorosára lehet akár növelni ezt a induló alapítványt, és ez is mutatja, hogy mennyire aktívak az emberek, és mennyire fontos nekik, hogy ezen a rendezvényen részt tudjanak venni. A program kezdetétől fogva vannak közéleti személyiségek, akik úgy gondolták, hogy kellően fontos ez annyira, hogy ők is részt vegyenek benne, ők, nekik is a hitvallásuk ez. Például Rudolf Péter is, aki kezdetektől fogva az egyik nagy követe az egészségvárosnak, és Katus Attila is sport szempontból itt van velünk, és biztatja az embereket arra, hogy a mozgás, és meg is mutatja, hogy a mozgás mennyire fontos az egészség szempontjából. Többen is jelen lesznek a mai nap folyamán is, és egyrészt országos személyiségeket kérünk fel erre, másrészt felkérjük a helyben működő különféle táncegyütteseket, mazsorett csoportokat, mint amivel például ma is nyitottunk, hiszen ezzel is segítjük elő azt, hogy bátorítjuk a helyi kezdeményezéseket, és mutatjuk a helyi kezdeményezéseket, példákat, valamint ez is vonzó erővel bír a családok számára, hogy jöjjenek el, jelenjenek meg.
Kora esti hírmondó.
Most csogassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 14. Leó pápa június 13-án pénteken jóváhagyta 9 boldog kanonizálását, és kijelölte a szenti avatási szertartások időpontját. A konzisztóriumon a Szent Atya bejelentette, hogy boldog Pier Giorgio Frassatit és boldog Carlo Acutist szeptember 7-én együtt avatják szenté. Mindkét szenti avatást nagy várakozás övezi a hívek részéről. Az egyik fiatal boldog Pier Giorgio Frassati a 20. század elején élt, a másik Carlo Acutis az első 21. századi szent lesz. A szenti avatások körüli kétségeket eloszlatta Leó pápa bejelentése, aki úgy döntött, a szentek közé emeli a két fiatalembert, akik különböző korban és eltérő életet éltek, ám egyesíti őket Krisztus iránti szeretetük, és az a képességük, hogy ezt a szeretetet megosszák másokkal, mindazokkal, akiknek megérintik az életét valamilyen módon. 14. Leó pápa 2025. szeptember 6-ára szombat 11 órára tűzte ki Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának időpontját. A főcelebráns Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek lesz. Ez a hír nem csak a Veszprémi Főegyházmegye, hanem az egész magyar katolikus közösség számára hatalmas ajándék. Különösen örömteli, hogy a tanév kezdetéhez közelesik az esemény, így már a nyár végén elkezdődhet a szervezés az iskolákban, plébániákon, családokban. A szervezők az elkövetkező napokban újra felveszik a kapcsolatot minden korábbi együttműködő partnerrel, hogy a szervezés gördülékenyen folytatódhasson, mondta el Udvardi György, veszprémi érsek.
Főtisztendő püspök testvérek, pattestvérek, diákonus testvérek, kedves szerzetesek, szerzetesnők, kedves plébáni hívek, kedves fiatalok, nagy örömmel hirdetem meg, hogy 14. Leó pápánk megajándékozott bennünket Bódi Mária Magdolna boldog avatásának időpontjával. Ez az időpont 2025. szeptember 6-a szombat 11 órakor lesz. Nagy öröm ez számunkra, különösen azért is, mert még a tanév vége előtt van lehetőség az oktatási intézményekben megkezdeni a szervezésnek előkészítő munkálatait, de ugyanígy a plébáni közösségekben is van erre lehetőség, és a tanév megkezdését követően hamarosan egy közös ünnepen találkozhatunk. A következő napokban mi magunk is fölvesszük korábbi partnereinkkel a kapcsolatot, hogy az ünnep megszervezése akadálytalanul történhessék. Öröm számunkra, hogy az eltelt időszakban is készülhettünk Bódi Mária Magdolna boldog avatására, az ő krisztusi erényeinek a felmutatásával és azok tanulmányozásával. Erre buzdítok, bátorítok mindenkit a következő időszakban is. Természetesen rengeteg kérdés lehet a ünnepen részt venni kívánókban, ezekre a kérdésekre hamarosan válaszolunk. Úgy, mint a regisztráció kérdésére, úgy, mint az érkezésnek a lehetőségeire, úgy, mint a zarándoklatoknak a körülményeire. Természetesen szeretnénk a korábban tervezett módon megtartani az ünnepünket. Reméljük, hogy az érdeklődés, reméljük, hogy a lelkesedés, és legfőképpen az ünnepelni akarás az víz bennünket, és készek vagyunk annak az örömnek és ajándéknak a befogadására, amit Bódi Mária Magdolna boldog avatásával az egyház nekünk ajándékozni kíván. Most örüljünk ennek az örömnek, fogalmazzuk meg a következő lépéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az ünnepen részt tudjunk venni, és készítsük a szívünket az ünnep befogadására. Isten áldjon bennünket, Isten áldja közös készületünket.
Hármas ünnepre gyűltek össze Török Szent Miklóson a Szent Háromság tiszteletére szentelt római katolikus templomba a város hívei június 14-én. 125 éve épült a templom, a Pánti Endre katolikus általános iskola 15 éve került az Egri főegyházmegye fenntartásába, és átadták az új kollégiumot is. Az ünnepség a 125 éve épült templomban szentmisével kezdődött, melyen Ternyák Csaba egriesek egyebek mellett Isten szolgáló szeretetéről beszélt. A mennyei atya irántunk való szeretetből küldte a földre fiát és a szent lelket, hogy általuk bennünket egyre inkább magához hasonlóvá tegyen. A keresztségben Isten gyermekeivé váltunk, a szentségek vétele által pedig egyre közelebb kerülhetünk hozzá. A bérmálkozókhoz szólva rámutatott, hogy ha nyitott lélekkel befogadják a szent lelket, akkor ő át tudja alakítani az egész életüket. A bérmálás által beavatást nyernek a katolikus egyház felnőtt közösségébe. Küldetésük, hogy a hétköznapokban egymás és a közösség szolgálatában bemutassák, hogy ők Isten gyermekei. A prédikációt követően a fiatalok megújították keresztségi fogadalmukat, és a főpásztor kiszolgáltatta számukra a bérmálás szentségét. Az ünnepséget a diákok énekes-táncos műsora színesítette, végül a főpásztor megáldotta a felújított kollégium épületét. Tanévzáró tedeumot tartottak az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények pedagógusai, diákjai számára június 12-én az Egri Bazilikában. A résztvevőket Lóci Tamás, az Egri Főegyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnöke köszöntötte. Rámutatott, hogy a magyar állam segítségével 7 óvodával bővült az egyházi intézmények száma, így már 57 köznevelési és szakképző intézmény tartozik a főegyházmegye fenntartásába. Az ünnepség hálaadó szentmisével kezdődött, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba érsek volt. Szentbeszédében rámutatott, az ige hirdetés mellett a lelkipásztorok legfontosabb feladata, hogy Jézus Krisztus keresztáldozatát jelenvalóvá tegyék minden szentmisében. Az ezt cselekedjétek az én emlékezetemre felszólítással, erre kaptak megbízást az apostolok az utolsó vacsorán. A diákokhoz szólva örömét és büszkeségét fejezte ki, hogy a templomi szolgálatban, tanulmányaikban, a sport vagy a kultúra, az ének, a zene területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Rámutatott, hogy a diákok sikere a pedagógusok munkájának és áldozatának is elismerése.
A katolikus iskolában van valami többlet. A mi nevelésünknek szerves része ugyanis, hogy az iskola felkínálja a Jézus Krisztushoz való tartozás örömét, és megtanít hálát adni azért, hogy Isten gyermekei lehetünk. Ez a legnagyobb kiváltság, ami az embert érheti. Isten gyermekeinek mondanak minket, és azok is vagyunk. És ez örömmel, csodálkozással és hálával tölt el bennünket, hogy maga az Isten gyermekeivé fogadott minket. Engem is hálával tölt el, hogy ti is el akarjátok fogadni ezt az ajándékot. Kedves pedagógusok, a diákok sikere az önök munkájának és áldozatának elismerése. Akkor tudnak eredményesen dolgozni, ha teljesen azonosulni tudnak iskolájuk célkitűzéseivel, és azzal, hogy olyan ideált mutatnak a diákoknak, amely az önök életét is alakította, és napról napra alakítja.
Beszéde végén imádságban fordult az Úrhoz. Kérjük, hogy alakítson bennünket napról napra a saját képére és hasonlatosságára. Az átváltozás, ami minden szentmisében az oltáron megtörténik, keltse fel bennünk a vágyat, hogy az örök főpap minket is vegyen kezébe, és változtasson át, tegyen egyre hűségesebbé, egyre bátrabb, hozzá egyre ragaszkodóbb tanítványokká. A szentmise után Michele Gervasoni, az Egerbelvárosi főplébánia káplánja tartott előadást, melyben a neokatekumenális út és az egyház missziós küldetéséről beszélt. Az ünnepség végén Ternyák Csaba érsek oklevéllel és könyvjutalomban részesítette a tanévben tanulmányi vagy sporteredményével, példamutató magatartásával vagy közösségi szolgálatában kiemelkedő teljesítményt nyújtó közel 240 diákot. A 2024-25-ös tanév lezárását követően a főpásztor kihirdette a következő tanév mottóját, mely így hangzik: legyetek a remény zarándokai. A pünkösdi hétvégén ünnepélyes keretek között felavatták a gárdonyis házaspárok tablóját az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégiumban. A gárdonyis házaspárok tablóján olyan házaspárok szerepelnek, akik tagjai mindketten az intézmény tanulói voltak egykoron. A tabló célja pedig a keresztény értékek megerősítését és a házasság mint életre szóló szövetség tiszteletét hivatott közvetíteni a diákok, a fiatalok felé. Az eseményen részt vettek jó néhányan a 40 pár közül, akik a házasság hete kapcsán közzétett felhívásra beküldték esküvői képüket. A családias hangulatú, rendhagyó alkalom különleges emlék marad minden résztvevő számára. A rendezvény Karóczkai Júlia igazgató köszöntőjével kezdődött, majd Vizi János iskola lelkész megáldotta a jelenlévő házaspárokat. Ezt követően a párok lehetőséget kaptak, hogy bejárják az intézmény folyosóit és termeit, így újra átélhették a gárdonyis évek hangulatát. A tabló az iskola földszinti folyosóján került kihelyezésre, ifjabb Balázs János és a Nyomdaipari Szolgáltató Kft. Közreműködésének köszönhetően. Az idei évben is csatlakozik az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont a Múzeumok Éjszakája programsorozathoz, mely június 21-én szombaton lesz. A palota és a pincerendszer előzetes regisztrációval lesz látogatható 17, 18, 19, 20, 21 és 22 órakor. Az érseki palotában és az érseki pincerendszerben maximum 30 fős csoportok indulnak. A bazilika is előzetes regisztrációval lesz látogatható 20, 21 és 22 órakor. A tárlatvezetés orgona koncerttel kezdődik, maximum 80 fős csoportok indulhatnak ezen az estén. A Múzeumok Éjszakáján előadások is lesznek az Egri Érseki Palota turisztikai látogatóközpontban. A második emeleti erdődi teremben ingyenesen lesz látogatható Hernád Fői Csaba, az Egri Érseki Palota látogatóközpont igazgatójának előadása 19 órától, Szent Év Rómában, úti élmények címmel. 20 órakor Köveskárai Petra művészettörténész, magányos szűzanya, egy 18. századi egri festmény eredet kérdése címmel tart előadást. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Egész napos csendes szentségimádás lesz Egerben, a Ciszter templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében, június 26-án, csütörtökön 9 órától este 6 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat az árvíz sújtotta Kovászna megyében naponta 200 ember étkeztetéséhez járul hozzá. A háromszéki áradásokban érintett, az otthonukba visszaköltözött családok étkezését biztosítva adományt oszt és nagy teljesítményű falszárítógépekkel segít. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat 5 tonna tartós élelmiszerből, higiéniai termékekből és fertőtlenítőszerekből álló segélyszállítmánya június 3-án este érkezett meg a helyszínre, melyből egységcsomagokat állítanak össze. Június 6-án pénteken mintegy 250 adománycsomagot osztottak ki a rászoruló embereknek. A katolikus Caritas a székelyföldi árvízi veszélyhelyzetre való tekintettel azonnali segélyprogramot és adománygyűjtést hirdet, és kéri, hogy aki teheti, csatlakozzon az általa biztosított 2 millió forint értékű gyors segélyhez. A segítségnyújtás módjai a 1356-os adományvonallal hívásonként, vagy a www.caritas.hu oldalon veszélyhelyzeti segítségnyújtás megjelöléssel, illetve banki átutalással lehet segíteni a Caritas központi számla számára. Államilag akkreditált 10 hónapos ingyenes képzést kínál az Aquinói Szent Tamás Akadémia az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával közösen a közélet iránt érdeklődő 18 és 35 év közötti keresztény fiatalok számára. A 2025-26-os tanévre a jelentkezési határidő június 30-a. Az Aquinói Szent Tamás Akadémia nagyszerű lehetőséget nyújt azok számára, akik most érettségiznek, és még nem tudták eldönteni, hogy merre induljanak tovább, mit tanuljanak a későbbiekben. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az keresztény közéleti mediátor szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerezhet. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. Július 10-e és 13-a között ismét megtelik élettel Egerszalók, hiszen idén is megrendezik az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseményét, az egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A 2025-ös szalók mottója a remény zarándokai, amely remekül tükrözi az esemény szellemiségét, közösségben keresni a hit, a szeretet és a jövő útját. A négy napos találkozó nem csak lelki feltöltődést, de felejthetetlen közösségi élményeket is kínál. A programban előadások, tanúságtételek, műhelyfoglalkozások, közös imák, szentségimádások, koncertek és vidám közösségi események váltják egymást. Mostanra összeállt a találkozó teljes menetrendje. Csütörtökön a nyitó előadást Vizi János atya tartja, majd este Ternyek Csaba érsek mutat be szentmisét. A napot a Ciszterlánc koncertje és szentségimádás zárja. Pénteken Kósede atya előadását hallgathatják meg a résztvevők, majd tanúságtételek, gyónási lehetőség és egy színdarab is várja őket. Szombaton Jácinta nővér és Földi Kovács Andrea lesznek az előadók, este pedig eukariszt koncert és fáklyás körmenet koronázza meg a napot. Majd táncház zárja az estét. Vasárnap Vitális Gábor atya tart záró előadást és szentmisét, majd közös búcsúzással és pakolással ér véget a találkozó. A program során a résztvevők számos kiscsoportos beszélgetésen és lelki elmélyülést segítő alkalmon vehetnek részt. Miközben új barátságok, életre szóló emlékek születnek. Az esemény kiváló lehetőséget ad arra, hogy a fiatalok elcsendesedjenek, megerősedjenek hitükben, és közösen gondolkodjanak arról, hogy mit jelent ma a remény zarándokának lenni. Szeretettel várják a híveket a második Krisztusi szeretet napjára, Torna Szent Andrásra augusztus 17-én vasárnap. Ima, közös éneklés és előadások lesz a program. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Kolesszák Krisztián és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A régió sportja.
Véget ért a nyári szabadság a Kisvárda Master Good labdarúgóinak. A napokban tartott a szokásos közgyűlését a női kézilabdaklubok nemzetközi érdekvédelmi szervezete. A Deac 23 elleni kettős győzelemmel zárta a bajnokságot a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks férfi kosárlabda csapata. Sajátos nevelési igényű gyerekek számára szervezett labdarúgó tornát a DVSC. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Véget ért a nyári szabadság a Kisvárda Master Good játékosai számára. Ma elindult a felkészülés a 2025-26-os, immár újra NB1-es szezonra. A Kisvárda két héten át hazai környezetben készül, ennek a ciklusnak a zárása lesz az első felkészülési mérkőzés, amelyet 28-án az NB2-es Békés Csaba otthonában játszanak. Június utolsó napján aztán edzőtáborba utazik a keret, ezúttal a szlovéniai Zrece lesz a csapat idéglenes otthona, ahol három felkészülési mérkőzést is játszanak majd. A napokban tartott a szokásos közgyűlését a női kézilabdaklubok nemzetközi érdekvédelmi szervezete. A több mint 70 klubcsapatot tömörítő szervezet javaslataival hatással van az Európai Kézilabda Szövetség döntéseire. A választáson komoly sportdiplomáciai sikert ért el a DVSC Schaeffler képviselő Ábrók Zsolt, hiszen a DVSC Kézilabda Kft. Ügyvezetőjét beválasztották a 11 tagú elnökségbe. Most őt hallják.
Ugye ez a Fórum Klub Handball nevezeti szervezet, aminek van egy női és van egy férfi ága, és hát tulajdonképpen ebben a szervezetben, úgy örül, mint Magyarországon is megvan ennek a magyarországi lába, a nemzetközi kupában induló csapatok képviseltetik magukat, és ezeknek a kluboknak gyakorlatilag az érdek képviseleti szervezete az EHF keretein belül működik, a Bajnokok Ligája, Európa Liga és EHF kupás csapatok vannak jelen. Egyébben kétszer ülésezik, kétszer van közgyűlés, és gyakorlatilag ugye itt különböző javaslatok születnek, innen terjesztenek elő nyilván a klubok részéről az EHF irányába javaslatokat, akár játékvezetés, akár versenyeztetés, akár labdarúgási rendszer, akár menedzser szabályzat, nagyon sok témában, és nyilván visszafele is az első olyan fórum, ahol találkozunk igazából az EHF-nek, vagy az IHF-nek az új szabályaival, módosításokkal. Úgyhogy ez egy ilyen szervezet, 14 éve működik, és igen hasznos munkát végez. Alapvetően 12 tag szokott lenni ugye ebben az elnökségben, de most az egyik tag, mert nem volt jelen, így arról döntött a közgyűlés, hogy most nem szavazza meg, és majd a következő gyűlésen fogjuk tudni ezt kiegészíteni 12 tagúra. És hát ez egy valóban egy nagy dolog. Ugye hárman pályáztunk rá, és ez egy nagyon nagy dolog szerintem, hogy sikerült oda kerülni Tolj mellett, a Győr képviselője mellett, hogy a Debrecennek is, korábban ez soha nem történt meg. És hát nyilván azt gondolom, hogy egy ilyen elnökségben benne lenni, ahol a nemzetközi kupában induló csapatok vesznek részt, ez nyilván sportdiplomáciai, ez egy fontos dolog. Nyilván az elnökségből, az első kézből kap az ember információkat, részt tud venni akár itt a különböző javaslattételi folyamatokban. Úgyhogy nyilván az összes többi klubban nagyon jó kapcsolatot lehet kialakítani, tehát ez mindenképpen egy hasznos pozíció. Pont mellettem ült az első elnökségi ülésen a Gerd Heidfögel, a Hipónak a vezetője, és hát ő az egyszemélyes testület gyakorlatilag, aki a mi részünkről javasolja az EHF végrehajtó bizottságának, hogy melyek azok a csapatok, akiket ő javasol. Ezt gondolom, hogy inkább az a sportdiplomácia része fontos ebből, hogy látják, hogy a Debrecen ott van, a Debrecen részt akar venni az EHF-nek, az EHF szervezetének a munkájában, és egy stabil csapat, akire lehet számítani, és azt gondolom, hogy ez mindenképpen összességében mindenképpen egy pozitív dolog.
Ábrók Zsolt beszélt arról is, hogy a Debrecennél nagyon stabil az anyagi háttér.
Nagyon hosszú folyamatnak az eredménye, most már azért 11 éve dolgozunk ezen a kollégáimmal. Az első perctől kezdve arra próbáltam törekedni, hogy egy gazdasági vállalkozás úgy működtessük a klubot, és a legfontosabb az volt, hogy egy olyan támogatói kört alakítsunk ki a csapat körül, akiknek ez egy közös hobbija, mindazonáltal, hogy támogatják a csapatot. A társadalmi felelősségvállalás mellett szeretnék, hogy ott jól is éreznék magukat, és természetesen megkapnák azt az ellenszolgáltást, amiért a csapat mellett vannak, és az évről évre szépen egy-két fővel, egy-két céggel mindig bővül. Ugye most 60 feletti céggel dolgozunk együtt, És pont a Fórum Klubban is ezt mondtam el, hogy igazából a nemzetközi kézilabdában pont ez a nő probléma, hogy egyszerűen a női kézilabda egyre nehezebb eladni, főleg a nyugati országokban, ugye, ahol még a tévéközvetítés sincs, vagy éppen ha van, akkor fizetős a tévéközvetítős, és ezért nehéz értékesíteni magát a terméket. Ugye van egy központi marketing, amit az EHF-nek kellene elvégeznie, hogy eladni a marketing jókat és névadó szponzorokat hozni maga, mondjuk a Bajnokok Ligája vagy az Európa Liga mellé, és ezt nem teszik meg, és ugye gyakorlatilag a költségek évről évre nőnek, míg a bevételek megkopnak, és ennek az eredménye az, hogy például egy Nant már nem tudta túlélni ezt a szezont, a Vipers nem tudta túlélni, Romániában két csapat ment csődbe jelen pillanatban, és hát eléggé rossz a helyzet azért a küldő piacon. Úgyhogy azt mondom, hogy ez egy mindenképpen egy üdítő és egy üdítő színfoltja a női kézilabdának, hogy az az irány, hogy közösséget próbálunk megépíteni, vállalkozói közösséget a klub köré, amely stabilan életben tartja és működteti gyakorlatilag a kézilabda csapatunk.
Beszámolt arról is, hogy együttműködési megállapodást kötöttek a testnevelési egyetemmel.
Nekünk ez mindig is fontos volt, hogy együttműködési megállapodások keretében együttműködjünk felsőoktatási intézményekkel, de Debrecen Egyetemben nagyon sokrétű együttműködésünk és jól működő együttműködésünk van, de nem minden profilt tudunk lefedni, el ugye a szakedzőképzés, ami ugye most a TFL többek között megkötésre került. Nagyon fontos dolog, mert a akadémiák között mindig ügyek nyilván ki kell tűnni valamivel, és hát nálunk azért nagyon fontos, hogy a gyerekek azért választanak bennünket, mert mi a továbbtanulásra nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, a szülők és a gyerekeknek is nyilván fontos, és nekünk is. Úgyhogy ezt minden büszkén mondhatom, hogy gyakorlatilag az akadémián a gyermekeknek a tanulmányi átlag, 65 gyermekünk van, ugye egyik legkisebb akadémia vagyunk, de a tanulmányi átlaguk a 65 gyereknek 4,5 felett van, és ez fontos, mert azon, hogy ezek a gyerekeknek, tehát nem csak a fizikai képzés, a kézilabda fontos, de az, hogy mellett egy olyan életpályamodell legyen előttük, ami hogyha befejeződik az aktív kézilabda pályafutásuk, akkor utána megtalálják magunkat az életben, és ebből a szempontból nagyon fontos volt itt a TFL való együttműködés is.
Elárulta, mit vár az új igazolásoktól, ugyanis válogatott játékosokkal erősítettek a következő szezonra a francia Alicia Tublan és a svéd Daniela de Jong személyében.
Látva az idényt, volt két olyan hiányposztunk, ahol szükség volt a rutinra és az erősítésre, és ez volt az a két poszt. Mindenképpen egy színesebb és egy erősebb és egy megbízhatóbb, stabilabb játékot várunk a két lány érkezésétől, és azt, hogy pont az olyan szituációkban, amikor el kell dönteni egy mérkőzést, amikor nagyon komoly tétje van a mérkőzésnek, lásd egy nemzetközi kupában való kiesés, mert éppen például pont a Völcse ellen, akkor vezéregyéniségek tudnak lenni ezek a játékosok, akik át fogják tudni billenteni a csapatot azon a ponton, amit most ebben az évben ezt nem sikerült meglépni, megúrani. Azt gondolom, hogy a Fradi meg a Győr után a DVSZ és Eftel az a csapat, amelyik olyan stabil teljesítményt tud nyújtani. Az elmúlt 4 évben gyakorlatilag ezzel az edzői stábbal 342 pontot, egyszer meg 39-et szereztünk, ez 2-szer bronzra, 2-szer negyedik helyre volt elég. Én azt gondolom, hogy sok mindenki elégedett lenne azzal, hogyha egy bajnokságban 42 pontot tudna gyűjteni. A következő év megint egy érdekes év lesz, sok csapat erősödik, reményem szerint mi is, illetve hát az a teljesítmény, amit ebben az évben még tudtunk volna tovább fokozni, az reményem a következő évben kijön. Úgyhogy én abszolút 42 ponttal természetesen elégedett lennék, de hát nyilván legyünk még jobbak. A bajnokságban természetesen szeretnénk a bronzérmet visszaszerezni most már, az elmúlt 2 évben nem sikerült, a nemzetközi kupában pedig szeretnénk ott is nyilván tovább lépni, de hát minden évben ez a célunk, aztán az élet néha ezt felülírja.
A Deac U23 elleni 2-es győzelemmel zárta a bajnokságot a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, amelyben végül a 7. helyen végzett az NB1B piros csoportjában. Merin Mehmedovicsot, a Kék Cápák vezetőedzőjét hallják.
Ahhoz képest, hogy a célunk volt a fiatal csapat nevelni, nagyon sok fiatal játékosok indulni a bajnokságot. Bajnokság közben ráértünk, hogy elindul a gép, és elérni kell valamit bajnokságból is. Web kupa, ez nem volt tervezve, de jól sikerül. Bajnokságból különböző okok miatt nem tudunk, nem mondtuk, céloztunk, de kívánságunk volt, hogy valahol elődöntőig jutunk. Tudunk, mi ez az okok, amiért nem sikerül, de összességében legfontosabb dolog, hogy ebben a bajnokságban más csapathoz képest egy markáns, egy eredeti, egy olyan jó játszó csapat voltunk, amit volt a cél. Sok nyíregyházi játékos volt, aki megmutatja, hogy jövőre nézve ők lesz egy olyan biztos alapja következő évi csapat. Ami szerintem nagyon fontos, és ez minden városnak nagyon fontos. Egész bajnokságból ilyen volt, hogy volt egy olyan nagyon nagy favorit a csapat, és akkor mindenki tudja, hogy 90%, hogy Kaposvár lesz első. Ettől kezdve nem volt legfontosabb dolog második vagy negyedik lenni, legfontosabb dolog volt, hogy fiatal játékosok hozzunk a fölfelé, és tudunk számítani rájunk a következő szezon.
Sajátos nevelési igényű gyerekek számára szervezett labdarúgó tornát a DVSC. Vad Tibort, a DVSC különleges akadémia szakmai vezetőjét hallják.
4 éve indult a programunk, és minden évben legalább 2 kupát rendezünk meg. A gyerekeknek ez óriási lehetőség, hogy egy ilyen szuper környezetben sportolhatnak és egymás ellen játszhatnak meccseket.
A különleges akadémia Pünkösdi kupát azzal a céllal rendezték meg, hogy a speciális figyelmet igénylő fiatalok versenyhelyzetben is kipróbálhassák magukat. Az anyaegyesület nem csak a helyszín biztosításával támogatta a kezdeményezést. A találkozókat a Loki MB3-as csapatának játékosai, valamint az akadémia utánpótlás edzői vezették. Az eseményen mintegy 12 csapat vett részt. Többségük a Hajdú-Bihar vármegyei régióból érkezett, de székelyföldi együttes is képviselte magát. A DVSC focistái és trénerei mellett a női kézilabda csapat korábbi kiválósága, Csapó Erika is ott volt az eseményen, az Álmosdi és a Kokadi gárda vezetőjeként. Szerinte az ehhez hasonló rendezvények nagyon fontosak a fiatalok fejlődése szempontjából.
Nagyon-nagyon örültem neki, mikor elkezdtem a munkát Álmosdon, és értesültem erről a lehetőségről, hiszen kis település, kis iskola, a sport mint olyan gyakorlatilag nagyjából csak testnevelés során létezik, és azért ezeknek a fiúknak nagyon-nagyon fontos a megmérettetés.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet,